15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Idén augusztus végéig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sét és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök egyebek mellett a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikk eredetét is vizsgálják kiemelten, ismertette közleményében az adóhivatal. Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar lakosság újrahasznosítással kapcsolatos tudása, derült ki az X Italos Karton Egyesülés nem reprezentatív kutatásából, közölte a szervezet. Hazánkban ráadásul van olyan hulladék típus, amelyet a válaszadók 90%-a szelektíven gyűjt. A tejeket és gyümölcsleveket jellemzően italos kartonban veszik Magyarországon, ezek újrahasznosítására pedig 4-ből 3 magyar figyel oda. A pozitív hozzáállás és a magas általános tudásszint ellenére komoly igény van további tájékoztató kampányokra, elsősorban a közösségi médiában, a sajtóban és közterületeken. A kutatásból kiderült az is, hogy a magyarok mintegy 90%-a gyűjti szelektíven a műanyagot, és 75% felett van az italos kartont és papírt szelektíven gyűjtők aránya. Az X kutatása kimutatta, hogy a magyar lakosság mintegy 70%-a ügyel a fém és alumínium újrahasznosításra, ugyanakkor az üveggel már csak bő 55% foglalkozik. A betétdíjas termékeket 10-ből 9 magyar váltja vissza, akik pedig nem, azok közül minden harmadik sértetlenül teszi ki annak érdekében, hogy a gyűjtögetők el tudják vinni. Hulladékudvarba minden második magyar jár rendszeresen, derül ki a felmérésből. 2 éve csúcsokat döntöget hazánkban a Diákolimpia nevezések száma, amely a versenysorozaton túl már az élménysportra fókuszáló diáksportfesztiválokkal is kibővült, így jóval több diákot mozgat meg a teljes tanévben. Idén már 39. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Szövetség a Diákolimpiát. Ebben az évben kis hiány elérte a 400 000-et a nevezések száma, amely köszönhető egyrészt a sportágak bővülésének, ugyanis idén már több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket. A bővülés másik oka pedig az, hogy tavaly óta elindult a Diákolimpia junior is, a Diáksport Fesztiválok eseménysorozata, ahol nem versenyek, hanem kifejezetten élménysport foglalkozások várják a fiatalokat. Összesen 2727 intézmény nevezett a különböző sportágak eseményeire ebben az évben, ami szintén rekordnak tekinthető. A sportági népszerűségi versenyt az atlétika nyerte, ezt követi a labdarúgás, az úszás és a röplabda. Ha a vármegyék aktivitását nézzük, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is tartja vezető helyét több mint 32 000 nevezéssel, őt követi Pest vármegye és Budapest. A településeket tekintve Budapestet leszámítva a legaktívabb Miskolc városa.
Az időjárásról.
Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Maradj nyitott és megközelíthető. Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Lukács evangélium a 8. fejezet 18-as vers. Egyesek, mintha csak egy zárva táblával a homlokukon járkálnának egész életükben. Talán félnek, önzők, érzéketlenek, vagy túlságosan elfoglaltak. Annyi minden esetre bizonyos, hogy nem nyitottak mások gondolataira, és ennek te is kárát láthatod. Állj meg egy pillanatra, és gondolkodj el az alábbi igéken. Aki semmibe veszi az intést, önmagának árt, aki pedig hallgat a dorgálásra, értelmessé válik. Példabeszédek könyve 15. fejezet 32-es vers. Amikor ezt láttam, észbe kaptam, okultam a példáján. Példabeszédek könyve 24. fejezet 32-es vers. Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását. Példabeszédek könyve 9. fejezet 9-es vers. A befogadóképes és megközelíthető emberekre általában három dolog jellemző. Először is érzékenységet mutatnak az emberek érzései iránt. Érdekes, hogy bár stabil az érzelmi világuk, nem várják el másoktól is mindig ugyanezt. Elfogadják és elismerik, hogy egy jó embernek is lehet olykor rossz napja, ezért ráhangolódnak mások érzéseire, és ennek megfelelően közelednek hozzájuk. Másodszor megértik mások gyengeségeit, mivel tisztában vannak a sajátjaikkal. Edgar Hoover regényíró így fogalmazott: alkalmanként mondj kíméletlen véleményt magadról, ebből fogják látni a barátaid, hogy ki tudod mondani az igazat. A nyitott és befogadó emberek őszintén beszélnek a képességeikről és a hiányosságaikról is. Harmadszor megvan bennük a megbocsátás és a bocsánatkérés képessége. Ehhez alázatra van szükség. David Augsburger író így fogalmazta meg ezt: mivel soha egyetlen szándékunk sem tökéletes, semmilyen próbálkozásunk sem lesz hiba nélkül való, és semmit sem sikerül anélkül elérnünk, hogy abba ne vegyülne valami az általunk csak emberinek nevezett végességből és esendőségből. Egyedül a megbocsátás menthet meg bennünket. Ez tehát a mai ige üzenete. Maradj nyitott és megközelíthető.
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Üzenetet hallottak. Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. június 28-a vasárnap van, ez a Svédasztal, az Európa Rádió délutáni magazinműsora. A szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallják. A meteorológusok szerint túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, a légmozgás gyenge mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. Holnap, azaz hétfőn napos csapadékmentes idő várható, a délkeleti szél napközben időnként megélénkül majd. A csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul hétfőn. Most pedig következzen a mai svédasztal kínálata. Mai társadalmunk egyik legfontosabb kérdése a drogprevenció. Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel az elnevezéssel szervezett a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztetőfórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt a napokban Miskolcon, a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartották meg. A program célja az volt, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabadidőt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveztek, míg a délután folyamán a szakmai fórumoké volt a főszerep. Összeállításunkban többek mellett Béres Nébuckó Viktória rendőrszázadost, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóját hallják.
Bízunk benne, hogy a prevenciónak van ereje, és abban is bízunk, hogy a társszerveknek az összefogásával ezt sikerül megoldani, hiszen azt is tudjuk, hogy a fiatalok nagyon kíváncsiak, és ők az a korosztály, akit mindenképpen meg kell szólítanunk ahhoz, hogy az ezzel kapcsolatos bűncselekmények száma is csökkenjen, és a drogfogyasztás is csökkenjen Magyarországon.
És hallhatnak arról is, hogy a látássérült sakkválogatott a 7. helyen végzett a világbajnokságon. A vakok és gyengénlátók sakkcsapat világbajnokságát Montenegró egyik tengerparti kisvárosában, Petrovacban rendezték, ahol több mint 20 ország válogatottja mérte össze erejét. Magyarországot a Zámbó Zoltán, Csúri Szilveszter, Élő István, Szilágyi Sámuel és Vilics Hanna összeállítású csapat képviselte. A 9 fordulós verseny végén a csapat a 7. helyet szerezte meg. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK sakszakosztály vezetője, a tőle megszokott stabilitással játszott, 9 partiából 6,5 pontot szerzett.
Nekem nagyon gyors döntetlen lett a Kim Sobolyev ellen, utána emlékszem, hogy a két idősebb játékosunk is döntetlent játszott, és akkor a Hanna az utolsó táblán egy ilyen rossznak tűnő állásból egyszer csak nyert valahogy, és akkor így sikerült az üzbégeket is megvenni.
Ez a mai svédasztal első órájának a kínálata. Tartsanak velünk!
Ez a dal egy kicsit közhelyes lesz, már most sajnálom. Ha akarod, húzd le egy körfelessel, majd együtt számlázom. De néha megesik, hogy a hangokat megfojtja a fejben a gondolat, és a csöpögéstől sem kímélem magamat. Mert a vállamon a csalódás, ez a rendezetlen adósság. Ha egy cseppet közhelyes lesz, tényleg sajnálom. Maratont futva egy közteressel jobbat kántálok, mert ez a dal csak egy fél édes bor, egy csavaros kupakos negyedes. Lehet néha fáj, lehet a fejedbe rúg, de legalább durván egyenes, és fontos a láthatóság. Yeah.
kissé közhelyes lett, komolyan sajnálom. Mint a zsebembe lapuló tízezrest, amit mindig felváltok, de ez a dal csak egy mirelit tészta, nyújtom, ameddig lehet. Érzed, másnap már az íze más, de jól esik minden szelet, mert ez az, amihez nem kell pecsét. Ez az, amit áfa nélkül is számolhatsz. Ez az, amihez nem kell végzettség. Ez vagy te, és én a legvégén. Ez az, amihez nem kell becsét. Ez az, amit áfa nélkül is számolhatsz. Ez az, amihez nem
Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, mai társadalmunk egyik legfontosabb kérdése a drogprevenció. Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet, ezzel az elnevezéssel szervezett a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztetőfórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt a napokban Miskolcon, a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartották meg. A célja az volt, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabad időt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveztek, míg a délután folyamán a szakmai fórumoké volt a főszerep. Összeállításunkban először Béresné Buckó Viktória rendőrszázadost, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóját, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Hogyan alakult ki ez a rendezvény, hiszen az önök részéről indult a kezdeményezés, a szervezés, miként alakult ki ez a mai rendezvény?
A kábítószerellenes világnap június 26-ára esik, és minden évben valamilyen rendezvényt, vagy valamilyen összefogást próbálunk a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal szervezni. És idén úgy gondoltuk, hogy iskolai időben sem már, hiszen akkor több fiatal tudunk megszólítani, és így jött az a dolog, hogy mozdulj a drog ellen, ezt a rendezvényt elkezdtük megszervezni, és hál' Istennek itt vagyunk.
Mi a mai nap menete, milyen programok voltak? Már most nagyjából benne vagyunk a program kellős közepében, illetve még mik várhatók?
Egy futással kezdődött a nap 9 órától, ahol 3 korosztály 0-tól 14 éves korig, 14 és 18 éves kor között, valamint 18 pluszosok futhattak egy kört. Ez nem egy verseny, hanem egy részvétel azért, hogy fussunk együtt a drog ellen. Ezt követően 8 iskolából csapatversenyt szerveztünk a részükre, a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjainak a részvételével, akik különböző játékos feladatokkal, logikai, ügyességi játékokkal várják a gyerekeket. 5 fős csapatok vannak, és ők méretetik meg magukat. Ezen túl felnőtteknek van egy kódolt biztonság nevű versenyünk, ami a Tudományos Technika Házában történik. Itt felnőtt csapatok vesznek részt, 3 csapat. Itt is felmérhetik a droggal kapcsolatos tudásukat a felnőttek. Mindeközben pedig a színpadon alternatívákat mutatunk a fiataloknak, ahol sport bemutatókat, illetve tánc együtteseknek a bemutatóit láthatják.
Hány iskola, hány fő vesz részt itt nagyjából?
A futásra nagyon sokan regisztráltak, tehát ott 380 fő futott az összes korosztályban. Ezen kívül ugye ezek a versenyek 5 fős csapatokkal, 7 csapattal 35 fő versenyzik, a felnőtt csapatok azok is 5 fővel jöttek, tehát 15-en, de nyilván az iskolákból itt vannak nagyon sokan, és nagyon sok érdeklődő van szerencsére.
Hogyan látja így, hogy közvetlenebb, úgymond a tudás átadás, mennyivel könnyebb átadni ezt a fajta tudást, vagy mennyivel gyorsabban, hasznosabban megy át a fiataloknak?
Bízunk benne, hogy a prevenciónak van ereje, és abban is bízunk, hogy a társszerveknek az összefogásával ezt sikerül megoldani, hiszen azt is tudjuk, hogy a fiatalok nagyon kíváncsiak, és ők az a korosztály, akit mindenképpen meg kell szólítanunk ahhoz, hogy az ezzel kapcsolatos bűncselekmények száma is csökkenjen, és a drogfogyasztás is csökkenjen Magyarországon.
Említette a társszerveket, kikkel sikerült összeszerveződni, mennyien kik jelentek meg?
Ahogy mondtam, a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai vannak jelen. Itt a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek a munkatársai, ezen kívül a Miskolci Egészségfejlesztési Intézetnek a munkatársai, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Zöldház foglalkoztatója, az Áldozatsegítő Központ, a Drogambulancia Alapítvány, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és nyilván a rendőrség.
Milyen programok, milyen bemutatók várhatók még itt, esetleg itt a hangos bemondón lehetett hallani, hogy a rendőrség is készült. Egyéb bemutatókkal itt a fiataloknak miket láthatnak még?
Valóban, kutyás bemutató van a rendőrség részére, ahol a drogkereső kutyusok bemutatják, hogy mit tudnak, már hogy lássák a fiatalok, hogy igenis meg tudják találni azt a drogszerű vagy a kábítószer gyanús anyagot. Ezen kívül komandós bemutató is van, hogyha esetleg valaki kábítószerkereskedelemmel foglalkozik, akkor ezt tapasztalhatja, hogy így fogják érte menni. A rendőrség részéről ennyi, és nyilván a bemutató sátorba pedig különböző feladatokkal várják a fiatalokat.
Milyen a hangulat szervezőként, hogy érzi, mennyire lesz sikeres ez a mai nap?
Bízunk benne, hogy sikeres lesz. Azokat a visszajelzéseket kaptuk, hogy örülnek ennek a kezdeményezésnek, nagyon tetszik a fiataloknak is, örülnek, hogy itt lehetnek, és hát szeretnénk folytatni.
Dobos Tímával, a Drogambulancia Alapítvány elnökével folytatom az összeállítást. Drogambulancia Alapítvány mivel készült, mivel várta itt a résztvevőket?
Az alapítvány és a munkatársak minden olyan eseményen ott vannak, amely arról szól, hogy minél több diákkal tudjunk találkozni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy vigyék a hírünket. És hál' Istennek, amikor egy-egy ilyen eseményen vagyunk, akkor jönnek a diákok, és nagyon sokan azt mondják, hogy igen, ismernek benne. Akár a bent tartott prevenciós előadásaink kapcsán, akár a nyílt napjaink kapcsán. Csoportok jönnek majd hozzánk, mi is egy állomás vagyunk, és egy vízzel, egy totóval készültünk, amely a kábítószerekről, illetve a szenvedélybetegségről, a drogokról tesz majd fel kérdést. Egyébként nagyon tájékozottak a diákok, és hát hoztunk magunkkal szimulációs szemüvegeket, drogszemüvegeket is, és hoztunk mellé olyan játékot, mivel azt tudjuk érzékeltetni, hogy mondjuk csekély mennyiségű alkoholfogyasztáskor is mennyire tompul az ő érzékszervük. Nagyon szeretik a gyerekek ezeket a játékokat. Hát nagy röhögések szoktak lenni, amikor próbál beledobni valamit, és a labdát valahova, de nem sikerül neki, vagy amikor kezet akarnak fogni, és hát egymás mellé csapódik a kéz.
Hogyan látják, miért hasznos, mennyire hasznos ez a mai rendezvény?
Jönnek majd ide a diákok. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden ilyen helyszín alatt legyünk. Ezért tartunk nyílt napokat is, hogy minél több diák jöjjön be hozzánk és ismerjen meg bennünket. És ezért tartjuk bent a prevenciós foglalkozásainkat is. Nem külső helyszíneken, hanem hívjuk őket 15-20 fős csoportokban a drogambulanciára, hogy minél többen lássák, hogy hová jönnek, hogyan tudnak segítséget kérni, hogy mindazt a tévhitet, ami esetleg bennük él, hogy valami nagyon komor, valami nagyon félelmetes helyre érkeznek, ezt eloszlassuk. És mondom, hogy nagyon sokan már ismerősként üdvözölnek bennünket, és köszöntenek bennünket egy-egy ilyen kinti eseményen.
Egy ilyen rendezvénynek milyen haszna lehet akár mondjuk csak a miskolci fiatalság számára, hogyan látjátok?
A prevenció nagyon fontos. És minél több olyan eseményre van szükség, ami arról szól, hogy megismerjék a fiatalok, hogy van akár a drogambulancia is. Hogyha nem nekik van szükségük segítségre, hanem barátjuknak van szükségük segítségre, akkor tudják, hogy hová fordulhatnak. Tehát hatalmas nagy hogy szükség van ezekre az eseményekre.
Miskolcon a drog mekkora problémát jelent?
A drogambulancia alapítvány végzi az elterelést is, ami azt jelenti, hogy ha valakinél csekély mennyiségű kábítószert talál a rendőrség, akkor felajánlja, hogy eljöhessen hozzánk elterelésre. Egy fél éven keresztül kell hozzánk járni. Mióta szigorítottak a drog törvényen, azóta rengeteg olyan kliensünk van, akik emiatt is járnak hozzánk, tehát nőtt a klienseinknek a száma. Nagyon sokan jönnek be maguktól önként is. Nem csak kábítószerfogyasztókkal foglalkozunk, hanem mindenféle fajta szenvedély beteget, tehát az alkoholistától kezdve most már foglalkozunk a játékfüggőkkel is. Mi lettünk az ökumenikus segélyszervezetnek és a szerencsejátéknak a egyik olyan pontja, ahol, tehát Miskolcon egy pontja, ahol kifejezetten a játékfüggőkkel foglalkoznak. Tehát nagyon-nagyon széles az a skála, akikkel mi foglalkozunk. Nem csak a drog, hanem maga az alkohol is hatalmas gondot okoz, nem csak Miskolcon, hanem az egész országban. A szegregátumokban, illetve azokon a helyeken, ahol a szegényebb réteg él, ott még nagyobb a veszély a kábítószernek, ugyanis ők nem a marihuánát használják, hanem a kristályt és azokat a kémiaiak előállított kábítószereket, ami sokkal veszélyesebb, mint mondjuk egy marihuánás cigaretta.
Molitoris Zoltánnal, a Görgei Artúl általános iskola pedagógusával folytatom az összeállítást. Honnan hallottak a rendezvényről, miért érkeztek ide a mai napra?
Hát az iskolában hallottuk, de egyébként utána néztünk, tehát az interneten is felelhető volt, illetve hát különböző miskolci médiákon keresztül értesültünk, hogy van ez a lehetőség, hogy a mozgás, a drog és az egészséges életmóddal kapcsolatban van egy kis vetélkedő futás és egyéb ilyen sportrendezvény.
Miért tartja fontosnak, hogy ez a rendezvény megszervezésre került, és pedagógusként, hogy a osztályát vagy gyerekeket el tudta hozni?
Nyilván ezt beépítettük a 7-es, 8-as biológia tantár tanításába, de mindenféleképpen a prevenciót tartom fontos dolognak, hisz a megelőzés az még mindig olcsó, mint amikor már kialakul a probléma, és úgy ugye a pszichésen is így a gyerekeknek, hogy tudjanak ellenállni ezeknek, hogyan tudjanak nemet mondani, illetve ezek a kortárs csoportok, ugye, ahogy bekerülnek az új iskolákba, a középiskolákba, biztos, hogy fognak találkozni vele, nem egy zárt rendszer, mint egy általános iskola, ahol ugye jobban szem előtt vannak. És nyilván, ahogy kikerülnek a településről, bejönnek ugye a Miskolcra, tehát jobban találkozhatunk a droggal, mindenféleképpen fontosnak tartjuk, hogy de nem csak a drog, hanem mindenféle szenvedélybetegséget, ugyanúgy a dohányzást is ide sorolnám, az alkoholt, és az egyéb ilyen pszichés problémákat okozó függőségeket, játékszenvedély, ami ellen így tudnak védekezni, és megismertetjük, hogy hogyan kell eljárni az ellen, hogy ezt beleessünk.
Miért hasznos az, vagy miért jó, hogy ennyire közvetlenül, élményszerűen kapják meg a fiatalok itt, ha jól tudom, állomásról állomásra járnak? Miket tapasztaltak eddig az állomásokon?
Egyelőre még inkább fizikális, tehát a sportra mentünk rá, ahogy látom, tehát ilyen állomások vannak, de látom, hogy itt van a Meszegyi, itt van a különböző drogambulancia, a rendőrség, tehát nyilván itt azért totók, olyan feladatok is lesznek, amire készültünk is egyébként, megnéztük, hogy milyen felosztása van a drogoknak, illetve a dohányzás káros hatása, vagy alkoholnak, tehát mind szellemileg, illetve tudásilag, mind sportilag, tehát hogy ellen tudjanak állni. Tehát el tudják magukat foglalni, a szabadidő helyes eltöltés, a tanulás mellett, tehát ez is nagyon fontos. Ezeket tanuljuk, és ilyen jellegű feladatokat hajtunk végre.
Akár ennek a korosztálynak mekkora problémát jelent, bármilyen nemű függőség, nem feltétlen csak a drogra gondolok, általánosan véve mekkora problémát okoz ez?
Hát természetesen, hogy van. A felgyorsult világ, ezek a digitális eszközök, tehát ez még jobban odahozza a gyerekeknek a környezetébe. Könnyebben ellen tudtunk állni még 30 évvel ezelőtt. Hát most már nagyon felgyorsult, nekünk is fel kell gyorsulni ehhez, és egyre több információt, egyre több dolgot nekünk is össze kell szedni pedagógusoknak, hogy a helyes irányba vigyük őket, tehát ezt a digitális világot nekünk is meg kell ismerni, és hát most ilyen irányba megyünk.
Marosi Sándorral, a Görgei Artúr Általános Iskola egyik diákjával folytatom az összeállítást. Az első kérdésem az az lenne, hogy itt a különböző állomásokon milyen feladatokat csináltok. Itt például nemrég álltatok fel, ha jól láttam, egy erőnléti feladatból. Itt mit kellett csinálni?
Plánkeltünk, és kérdésekre kellett válaszolni.
milyen kérdések voltak, milyen témakörben faggattak titeket?
Hát egy kérdés volt, ugye három dolgot kellett elmondani az életünkből, ami így boldoggá tesz minket, és utána felállhattunk. De közben azért húzták az időt, hogy tovább maradjunk plankbe, úgyhogy a másik három társunknak pedig zenefelismerés volt a feladata, úgyhogy eddig ennyi.
És még eddig hány állomáson voltatok, és ezeken az állomásokon még milyen feladatok voltak, vagy csak sportoltatok eddig?
Hát eddig ez a második, és hát inkább fizikai feladatok voltak, mert az előző állomásnál így valakit így lógni kellett, ilyen mászó felszerelésbe, és maga alatt kellett tornyot építeni. Most meg ugye plenkelni kellett, meg erőléti feladat volt. Fizikai állomások voltak inkább.
Hogy érzitek magatokat, milyen a hangulat, illetve milyen tudást tudtok itt összeszedni ezen a drogprevenciós eseményen?
Hát jól érezzük magunkat. Ezen az eseményen szerintem inkább a drogok elutasításáról, a káros drogok elutasításáról tudunk ismerettséget szerezni.
És hogyan látod, vagy ti korosztályotokban, mekkora problémát jelent bármilyen nemű szenvedélybetegség, nem csak a drogra gondolok, mert ugye itt játék szenvedélytől az alkoholig nagyon sok minden szenvedély megjelenhet. Ti mit tapasztaltok a saját korosztályotokban, vagy te mit tapasztalsz, mit látsz?
Hát vannak, akik már ilyenkor elkezdik ugye a vépezést, ezeket a nikotinos dolgokat, és van, aki még fiatalabban is elkezdi, ugye a stresszt akarja ezzel kicsit csökkenteni, viszont ez elég káros lehet, mert már van, aki egy hét alatt elszív egy egész egy ilyen vépet, és a WC-be is többször is látni az embereket, tehát ez elég káros lehet, korosztályban azért ezt többen is csinálják.
Mi lehet a megoldás, te hogyan látod?
Hát valami hobbit találni, sportolni, esetleg ennél még, ha valaki számítógépezik, az is jobb, mert az annyira nem károsítja az ember szervezetét, hát valami hobbit találni igazából.
Doszpo Jorsajával, a Miskolci Áldozat Segítő Központ koordinátorával folytatom az összeállítást. Hogyan, miért csatlakoztak ehhez a mai eseményhez?
Mi is a kábítószer kapcsán ugye a fórumnak tagjai vagyunk, és természetesen ugye ezt a szervezést, ezt mi is támogattuk, és úgy gondoltuk, hogy természetesen mi is kijövünk erre a rendezvényre, hiszen minél többen tudnak arról, hogy miben tudunk segíteni, annál inkább ugye van lehetősége az embereknek segítséget kérni.
Mivel készültek itt egy állomásként, szerepelnek önök is, a diákok jönnek, mennek az osztályok, mivel készültek a csoportoknak?
Nagyon szigorú 10 perc állomás idő van, úgyhogy egy nagyon rövid tájékoztatót kapnak a fiatalok arról, hogy mivel is foglalkozunk, hol vagyunk találhatóak, mi az az áldozatsegítő vonal, hogy most már a 116.006-on is hívható, ugye az áldozatsegítő vonal, és ezt követően egy tesztet töltenek ki, valamint ugyancsak a 116.006-nak a bevésőséhez egy olyan labirintusban kell kirakniuk ezt a számot, ami aztán ugye adja ennek a felületét, és vannak olyan betűkockáink, amiből pedig bűncselekményekhez köthető szavakat lehet kirakni, és annak mennyiségétől és hosszúságától függően a pontszámok is változnak.
Miért hasznos ez a rendezvény, hogyan látják, illetve hogyan, mit tapasztalnak a fiataloknak, milyen a tudások?
Hozzánk ugye általában olyan áldozatok fordulnak, akikkel valamilyen bűncselekmény történik, de gyakran találkozunk azzal is, hogy a beszélgetéseinkből kivilágít az, hogy van valami érintettség, tehát hogy valami szenvedélybetegben szenved valamelyik hozzátartozójuk, és nagyon jól tudunk kapcsolódni ezáltal, akár a drogambulanciához is, tehát hogy tudunk abban is segítséget nyújtani, hogy mit lehet tenni akkor, hogyha van egy ilyen családtag, és hát azért gondoltuk, hogy fontos, hogy mi is itt legyünk, és hogy tudjanak róla, hogy akár mi is tudunk segítséget nyújtani, hiszen egy kábítószeres is lehet elkövető is, és áldozat is.
Kedves hallgatóink, mai társadalmunk egyik legfontosabb kérdése a drogprevenció. Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet, ezzel az elnevezéssel szervezett a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztetőfórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt a napokban Miskolcon, a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartották meg. A célja az volt, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabad időt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveztek, míg a délután folyamán a szakmai fórumoké volt a főszerep. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Szólt az ügynök, fizetek a hangodért. Aznap pohárra tudtam, hogy pontosan mennyit ért. Másnap az ügynök megint hívott, na mi volna még eladó? Egy tal, vagy egy kék, ha a hangom már nem elég. Aztán csörgött a telefon, műzidősan beszélt. Fizetek fülekért, fogakért, szemekért. És ha volna még valami eladó cucc, minden is érdekel. Na de nincs az a pénz, de látom, hogy mennyit is érsz. A képezett részen nem leszek, lehet majd, hogy esekelek. De nem adom el, a szívem nem adom el. A képezett részen nem. Nem adom el! Hey! Oh, nem adom el! Nem, 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 nem! Nem adom el! Nem, 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 nem! Mindig betalál valaki, minket
az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a látássérült sakkválogatott a 7. helyen végzett a világbajnokságon. A vakok és gyengénlátók sakkcsapat világbajnokságát Montenegró egyik tengerparti kisvárosában, Petrovácban rendezték, ahol több mint 20 ország válogatottja mérte össze erejét. Magyarországot a Zámbó Zoltán, Csúri Szilveszter, Élő István, Szilágyi Sámuel és Vilics Hanna összeállítású csapat képviselte. A 9 fordulós verseny végén a 7. helyet szerezték meg. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK-s sakszakosztály vezetője a tőle megszokott stabilitással játszott, 9 partiból 6,5 pontot szerzett. Sütő Dávid Pelé őt kérdezte a versenyről.
Nemrégiben volt a vakok és gyengéllátók sakkcsapat világbajnoksága, és hát ezzel kapcsolatban fogunk beszélgetni, illetve régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék. Hol volt ez a világbajnokság? Egy kicsit mesélj nekünk erről.
Hát ugye Montenegróban volt, Petrovácban, ahova én nagyon kellemes emlékekkel mentem vissza, mert az egyéni világbajnokságot is ott sikerült megnyerni.
És kikből állt a mostani magyar csapat, kikből állt össze?
Én voltam az első táblás, Csuri Szilveszter, a második, Élő István a harmadik, a negyedik ugye a Szilágyi Sámuel, és az ötödik a Vilics Hanna, ugye alapvetően 4 táblán játszottunk, tehát mindig volt egy valaki, aki pihent.
Az élő pontok alapján hova rangsoroltak titeket, esetleg ti hogyan éreztétek belülről, hogy majd hova érkezhettek meg így a verseny végén, gondolom azért is sejtettétek, hogy mely országok lesznek ott.
7. helyen voltunk rangsorolva, de már úgy az elmúlt évek tapasztalata mutatja, hogy bizonyos országoknál az élő pont az abszolút nem releváns, mondjuk a üzbégek vagy India, és hát én személy szerint azt mondtam, hogy szeretnék az első 10-be végezni, voltak, akik álmodoztak egy kicsit az első 3-ról, tehát mindenki máshogy nyilatkozott, én úgy érzem, hogy a 6. helyre voltunk rangsorolva, és 7. lettünk, tehát hogy összességében ez a top 8-ban való végzés, ez egy teljesen elfogadható eredmény lett.
Hány csapat, és nagyjából esetleg, ha ki tudnál emelni, kik, mely országok jelentek meg itt a világbajnokságon, ha mondhatjuk így, kik a sok nagy hatalmak itt nálatok?
Hát ugye most összejött a 4 kontinens, mert még Kenyából is volt csapat, Afrikából, Venezuelából, Üzbegisztánból, tehát ezért sok helyről voltak. Már a megszokott, tehát a spanyolok, a lengyelek, a szerbek, ők nagyon-nagyon erősek, velük nehéz, a németek, bulgárok, mi, ez nagyjából hasonló kategória, és az olimpia óta sem egyszerű a venezuelai csapatot hova tenni, akik akkor érmes helyezést értek el, hogy élőpontban nem annyira erősek, de valahogy nagyon jók. India most sem vett részt a versenyen, ez így talán egy kicsit jobb is volt, mert ők is nagyon erősek tudnak lenni. Gyakorlatilag 21 országból voltak csapatok.
Milyen volt a hangulat, hogyan éreztétek magatokat, mielőtt rákanyarodunk a versenyre, hogyan volt megszervezve, milyen volt a milliója?
Kivételesen valahogy minden stimmelt. Repülők időbe odaértek, nem voltak késések, hogy időbe el tudta az ember foglalni a szállást, meg tudtunk pihenni egy délután. Tehát, hogy, és ugye mivel ismerős terep is volt, meg már voltunk is ott korábban, legalábbis a csapat 60-70%-a már játszott ott korábban, tényleg abszolút azt tudom mondani, nagyon kellemes, jó hangulatú volt.
Hogyan készültök fel, vagy készültetek fel a világbajnokságra így csapatszinten? Gondolom, hogy azért egyénibe is készült mindenki, akár például te személy szerint, hogyan tudtál készülni erre a világbajnokságra?
Hát ugye azért ez mindig egy nagyon hosszú folyamatosakban, hogy ugye van, amikor egy teljesen más versenyre készülünk valamiből, és mondjuk itt jön ki, tehát hogy ez nagyon sok mindentől is függ. Én ugye a Medvei Zoltán nagymesterrel külön is készültünk egy kicsit, de ő egyben a szövetségi kapitány is, akivel volt ilyen közös csapat edzésünk is, több alkalommal is Budapesten. Már a februári magyar parabajnokság is egyfajta felkészülés volt, illetve én még személy szerint a tavaszi szünetben április elején egy 2 héttel a verseny előtt még kiutaztam Lugánóba, Svájcba, és ott részt vettem egy versenyen, közben a régi csapattársakat meglátogattam, egy kis nyaralás is volt benne, de így mondhatom, hogy a elméleti és a gyakorlati felkészülés is megvolt.
Hogyan képzeljük el például első táblásként? Az egyik, hogy neked milyen elvárásaid vannak saját magaddal szembe. Ugye mondhatjuk azt, hogy az első táblás mindig egy kicsit viszi a hátán a csapatot, meg a csapattal kapcsolatban, és hát első táblásként hogyan készül az ember egy ilyen világbajnokságra?
Igazából kb. Ugyanúgy, mint bármi másra, bármelyik másik versenyre. Nyilván itt annyi van, hogy jó, ha stabilak az állások, tehát nem szoktunk elmenni ilyen nagyon szélsőséges irányba, leszámítva az utolsó fordulót az ukránok ellen, mert ott egy kicsit eldurvultak az indulatok a saktáblán, de egyébként tényleg stabilitásra törekszik az ember, hogy a fél pont, a döntetlen az mindig benne legyen az állásban, de valahogy az ellenfelet tudjuk tesztelni, nyúzni, kötelező győzelmeket megpróbálja az ember minden kép hozni. Szerintem alapvetően ez így a első táblán a felelősség, illetve hát ugye a csapatunk többi tagja nagyjából hasonló szinten van ott, ugye ők ilyen rotációs módon mindig tudott valaki pihenni, hát ugye nekem erre nem nagyon nyílik lehetőség, hogy muszáj majdnem minden meccset játszani, vagy ebben az esetben most mindent is játszani kellett, így egy kicsit a fizikalitás és minden egyébre is oda kell figyelni, hogy az ember bírja.
Azért te most már rendszeresen vagy első táblás, ha jól emlékszek vissza a riportok kapcsán. Ez neked olyan értelemben, itt említetted, hogy akár fizikailag, akár fejben mennyire tud fárasztó lenni, hiszen mondtad, hogy szinte minden meccset végig kell játszani, meg hogy nem-e nyomás neked, hogy mindig most már rendszeresen első táblás vagy úgymond milyen teher ez a válladon, te ezt hogyan éled meg?
Hát az, hogy elsőtáblás vagyok, az nem jelent nyomást. Nyilván a teljesítménykényszer az ott van. Azt igyekszik az ember kezelni, meg hogy tudja. Inkább az szokott számomra a legnehezebb lenni, hogy legtöbb esetben nem sikerül kipihenten érkezni ezekre a világeseményekre, hanem mindig előtte nagyon sok teendő van, akár a szakosztályvezetéssel, akár a munkahelyen. És emiatt ugye pont ma, még kora reggel volt edzésem a szövetségi kapitányunkkal, és néztük a játszmáimat, és hogy sok esetben olyan egyszerű dolgokat nem lát az ember a táblán, amit, hogy feltételezem, hogyha friss és kipihent lennék, akkor egy más hőfokon, vagy mondjam, fordulatszámmal tudna működni a dolog. Tehát ez az, amit egyébként a jövőbe tervezek, hogy valahogy úgy eljutni ezekre az eseményekre, hogy egy fokkal kipihentebben, mert egyébként összességében a játékommal, a teljesítménnyel, azzal, ahogy bírtam az egészet, elégedett vagyok. Csapat számára is én hoztam a legtöbb pontot a 9-ből 6,5-el, de ha az ember ténylegesen úgy érkezne, hogy stabilabban, akkor valószínűleg jobb eredményeket tudna elérni, nagyobb kockázatokat tudna vállalni, és a többi.
Mérkőzések hogyan sikerültek még az értékelésre a legvégén, azért visszakanyarodok. A szlovák válogatottal játszottatok az első fordulóban.
Igen, őket hál' Istennek egész könnyen sikerült megverni, bár volt egy-két parti, ami fordulatosabb volt, de egy egész nagy arányú győzelmet értünk el ellenük.
Volt-e olyan, akár neked vagy csapattársaknak olyan meccs, ami esetleg érdekes volt, vagy olyan lépés, olyan fordulat bármelyik táblán, ami esetleg kiemelendő, vagy tényleg ennyire egyszerű siker volt?
Nem igazán emlékszek rá. Tehát mindig vannak ilyen fordulatok, de úgy nagyon nincs meg, hogy olyan küzdöttünk, aztán egyszer csak úgy megnyeregettük a meccseket, talán a szilveszter játszott döntetlen, mert nem rémlik ott valami történt, de nyilván egy 3,5-es győzelem az kellemes volt.
Második, harmadik forduló az kicsit szorosabb volt, ha jól tudom, hiszen ugye az olimpiai bajnok lengyelekkel, utána az olimpiai ezüstérmes venezuelai csapattal játszottatok, őket ki is emeltett, hogy őket sose lehet kiszámítani ilyen téren. Velük milyenek voltak a játszmák, ezt hogyan éltétek meg, ezt a két fordulót?
Meglepően szerintem jól sikerültek, tehát a 2,5-másfeles vereség mindkét csapat ellen az alapvetően szerintem egy jó eredmény. Tény, hogy talán több is benne volt, tehát hogy mindig azt érezzük, de hát ez sajnos olyan, hogy a nagyszámok törvénye alapján azért a játékerő különbség ki szokott jönni. A lengyelek, akik már nem tudom hány ilyen versenyt nyertek meg ellenük, nyilván nagyon nehéz, bár érdekes, hogy a legerősebb látássérült játékosat Asbir Marcin 2500-as pontszámú nagymester ellen konkrétan valószínűleg nyerőálláson volt, ami végül csak döntetlen lett, csak idézőjelbe, tehát az se volt rossz, de hogy ott is pontosan ugyanezt történt, hogy nem láttam egy egyszerű kombinációnak a negyedik, ötödik lépésén a végét, és akkor rosszul értékeltem, és elfogadtam a béke ajánlatát. A venezuelaiaknál az az érdekes, hogy nincs magas élőpontjuk, tehát hogy akár mondhatnám azt is, hogy egy ilyen 2-2-es, vagy akár egy szolid győzelem is elvárható lenne az élőpontszám alapján, de hát valószínűleg nem véletlenül lettek olimpiai másodikok, és az én partimba is gyakorlatilag nagyon pontosan játszott az ellenfél, nagyon szépen hozta a döntetlent világossal, és hát ugye a többieknek sajnos csak egy pontot sikerült összevarázsolni.
Negyedik, ötödik forduló, ugye a negyedik forduló Észak-Macedónia ellen pihenőnap előtt, illetve az ötödik forduló pedig a francia csapat ellen volt. Ez a két forduló, a negyedik, ötödik, hogyan sikerült?
Mondhatnám, hogy könnyen, de nem. Tehát, hogy igazság szerint úgy, a partikra nem emlékszek, arra emlékszem jobban, hogy ezek ellen a csapatok ellen ugye azt vártuk, hogy sima győzelmek lesznek, de nem voltak sima győzelmek. Tehát, hogy úgy éreztük a pihenő nap előtt, hogy rendben megvertük a szlovákokat, jó, kikaptunk a lengyelektől, Venezuelától lehet, hogy nem kellett volna, de hogy a észak-macedón és franciák elleni sima győzelem az nem jött. Tehát, hogy épp hogy csak sikerült őket megverni, a játszmák is fordulatosak voltak. Nagyon jól jött utána a pihenő nap, mert úgy össze kellett a csapatnak magát rakni, hogy akkor most hogy mi is van.
És akkor a pihenő nap után 6., 7., 8. fordulóban pedig ugye Kazasztán volt, Montenegro és Üzbegisztán. Itt azért már izgalmas dolgok történtek. Ez hogyan zajlott a pihenő nap utáni forduló?
Igen, így sikerült kipihennünk magunkat, túltettek magunkat az észak-macedónok elleni döntetlenen is, hogy a franciákat azért megvertük, az jó volt, és akkor hát jöttek a kazasztániak, akik azért erősek. Tudtuk, hogy kísérő pontok ellenére tényleg jó csapat. Nekem nagyon gyorsan 20 lépésbe sikerült megverni talán az ifjúsági játékosukat, ez így megadott egy alaphangulatot, szerintem ez jó volt, hanem egy óra alatt begépeltem a fiatalt, és akkor hát utána viszont jöttek a nehezen, mert ugye azért a kazasztáni csapat nem rossz. Ezt így mindenképp ki lehet jelenteni, de aztán csak sikerült őket is lenyomni. Vagyis nem ellenük, döntetlen lett a vége, igen, 2-2, de az már valahogy azt mutatta, hogy a csapat úgy ébred. Tehát, hogy valahogy úgy jót tett ez a pihenőnap, és azt követően, hát ugye a Montenegró meg a üzbégek ellen talán kis szerencsével is, de sikerült győzni. Ugye a Montenegró ellen másfél-másfélre álltunk, amikor én pont a volt világbajnok ellen küzdöttem a Nikos Pedrag ellen, és teljesen vesztő állásba kerültem, ilyen 4-es hátrány. Aki a kritikus pillanatban, amikor gondolkodni kellett volna, mögöttem két játékos összeveszett, mert nem ott álltak a figurák, ahol kellett, és 15 percig vitatkoztak hangosan, nem tudom hányféle nyelven a bírókkal együtt, és valahogy nem sikerült a Remihez való azonnali folytatást megtalálnom, és hátrányba kerültem, ami fokozódott, és a legvégén tényleg egy brutálisan rossz állásom volt. De emlékszem tisztán, hogy egyszer voltam Pesten egy versenyen, és egy mesterbarátom mondta nekem, hogy ó, szurkol meg, hogy én úgyis mindig túlélem a borzalmas állásokat, és így ezután rögtön eszembe jutott, hogy tényleg valahogy megmenekültem, és ki sikerült azt a partit döntetlenre menteni. És talán 2-1-re vezettünk, igen, 2-1 volt, és akkor így pont legyőztük a hazai csapatot 2,5-másfélre. Azért nagyon jó volt a Montenegró ellen. És hát az üzbégek ellen meg, hát ott féltünk, az egy erős csapat. Tehát ott az tényleg nem egy egyszerű kísérő pontok nagy tudás, ugyanaz, hogy valószínűleg kevés verseny van nekik odahaza, ezért nem nagy a pontszámuk, de egyébként jól sakkoznak. Nekem nagyon gyors döntetlen lett a Kim Sobolyev ellen, utána emlékszem, hogy a két idősebb játékosunk is döntetlent játszott, és akkor a Hanna az utolsó táblán egy ilyen rossznak tűnő állásból egyszer csak nyert valahogy, és akkor így sikerült az üzbégeket is megvenni, vagy még talán lehet, hogy jobban is, már nem emlékszem, vagy 2,5, vagy 3-1, valami hasonló volt. Tehát, hogy igen, még valamelyik játékosunk nyert, és akkor így ez a két győzelem, ez így oda is lökött minket az elejére.
A világbajnokság zárásaként a csapat mérlege végül mi lett, és két mondatban hogyan értékeled?
Hát sajnos az utolsó fordulóban az ukrán válogatott ellen vesztettünk. Ott mondjuk nekem sikerült megverni az első táblásokat egy ilyen nagyon vad partiba, annak nagyon örültem, mert tavaly megúszta az olimpián, de idén már nem. Idén már sikerült legyőzni, de hát sajnos így a 2,5-másfélre ugye visszacsúsztunk a 7. helyre. Szerencsés esetben egy picit, ha jobban alakulnak a mérkőzések, 5. is lehettünk volna. De összességében én úgy gondolom, hogy a csapat jól játszott. Nekem ugye a 9-ből 6,5 pont azért az úgy mindenképp egy húzóerő volt. Ugye a második táblán a Csuri Szilveszterünk egy munkahelyváltás után volt. Az Élő István játékosunknak egy komoly betegsége volt, amiből hál' Istennek jól jött ki, tehát őnekik, mindkettőjüknek ezekkel is meg kellett még küzdeni, a visszatéréssel is Istvánnak, és Szilveszter sem volt így energiaügyileg teljesen rendben. Hanna a 6-ből 5 pontjával teljesen jól teljesített, tehát ott beért a sok éves tapasztalatszerzés és edzés ezeken a versenyeken, illetve a Samu a 4.-5. táblásunk is ugye alapvetően egy kiegyensúlyozott tőle elvárható játékot hozott. Sajnos a csodák kimaradtak, az ugye néha kell a sportba, hogy legyen 1-2, hogy még előrébb végezzünk.
Milyen konzekvenciát vonsz le, úgymond mit tanultál ebből a világbajnokságból, mit kell legközelebb majd még másképp csinálni? Azt említetted, hogy kipihenten kell érkezni, ez fontos.
Igen, ez biztos, és nem tudom, tudja az ember, hogy vannak gyenge pontjai a megnyitásokban is, hogy az szinte mindig egy ilyen dolog, hogyha a parti elején sikerül jól kirakni az állásokat, akkor onnan van egy stabil stratégia, nem fárad annyira el az ember, nem kell mindent a elején kitalálni. Néha jó ez egyébként, mert pont a Taszbír nagymester ellen léptem egy olyat, ami nem annyira fő dolog, csak is saját ötlet volt, és nyilván jól is jöttem ki belőle, mert tudtam, hogy mit kell, hogy kell, így megéreztem a játékot, de természetesen egyszerűbb az, hogyha az ember képbe van jobban a saját fegyvertárával, vagy ki tudja azt egészíteni. Tehát úgy gondolom, hogy egy kicsit a megnyitás, a változatszámítás, és hogy egy kicsit frissebben, hogy az ember a terhelést is jobban bírja. Az én számomra ez.
És hát akkor hazai vizekre evezve olyannyira, hogy hát a vármegyei bajnokság nem rég fejeződött be. A vármegyei bajnokságról mit kell tudni? Ugye a DVTK színeibe vannak a sakkozók, a versenyzők, mint sakkszakosztályvezető, hogy értékeled a vármegyei bajnokságot, de első körben azt kérdezném meg, hogy egyáltalán miként képzeljük el, mennyire hosszú folyamat ez a bajnokság, mit lehet róla tudni, hogyan versenyzik itt a DVTK?
Igen, nekünk ugye 4 csapatunk is van, 2 a nemzeti bajnokságban játszik, most már az is befejeződött most vasárnap, hál' Istennek, mert már kell a pihenő, illetve ugye előző héten a Vármegyei Bajnokság is befejeződött, ott is van 2 csapatunk, tehát egy NB1, egy NB2, és a megyei bajnokságon belül pedig ugyanabban a bajnokságban 2 csapattal is játszunk. Ugye gyakorlatilag szeptemberben indul, májusban fejeződik be, NB2-be 9 forduló volt, az NB1-be a Vármegyei Bajnokságban idén ebbe a szezonban 11 meccs. Tehát rengeteg vasárnapot igénybe vesz, és többnyire 2-2 csapat mindig egyszerre játszik, tehát az NB2-nek és az NB1-nek egyszerre van mérkőzése, illetve a 2 megyei csapatnak is általában ugyanazon a vasárnap, tehát 20-24 játékost kell táblához ültetni, ha még utazunk, akkor 2 csapattal el is kell érni a célt, ugye, utazást megszervezni, tehát ez egy eléggé energiaigényes teendő, hogy mindig jól tudjunk leülni. Összességében úgy érzem, hogy az idén a elvárásnak megfelelően szerepelt mind a 4 csapat.
Hogyan végzett végül, és a DVTK mennyire volt hullámzó, milyen eredmények voltak, voltak esetleg kiemelkedő játékosok, vagy olyan, akik jobban fejlődtek, milyen eredmények sikerültek, hogyan értékeled ebből a szempontból?
Hát ugye a Vármegyei Bajnoksággal kezdem, ott ugye az volt a cél, hogy csináltunk egy gyerekcsapatot, meg egy felnőttet, a gyerekcsapat is a felnőttbe indult, ugye a nagy felnőtt bajnokságba. Nagyjából egymás mellett végeztek, tehát hogyha jól emlékszem, így 12 csapatból a 10. és a 9. helyen talán. Összességében tapasztalatszerzési játék lehetőség, ez volt a cél. Nagyon nagy esélyünk nem volt úgy elővégezni, ugye ahhoz az kéne, hogy mindkét csapatból a legerősebbeket összetegyük, de mi inkább ahhoz ragaszkodtunk, hogy így korcsoportoknak megfelelően a fiatalok meg a felnőttek is egy ilyen kis saját hobbi csapatot játszhassanak.
Milyen tapasztalatokat szereztetek, mit kell majd tovább fejleszteni így a bajnokság lezárultával?
Szokták mondani, hogy mindig a fejétől bűzlik a hal, és hogy hát ugye az NB1, NB2-t elfelejtettem mondani, hogy az NB2 az utolsó előtti helyen végzett, de az jó, az tavaly is ott volt, tehát az nekünk az teljesen jó. Viszont az NB1-ben nagyon nagy változások történtek, mert ugye tavaly bronzérmesek voltunk, idén csak a 7. helyen végeztünk, de az utolsó fordulóban akár még ki is eshettünk volna. Tehát egy 8,5-3 és feles vereség esetén a Nyíregyházától pont a 10. helyre csúsztunk volna, és még ki is estünk volna. Ami azért volt meglepő, mert ugye a tavalyi évhez képest egy-két olyan csapat került hozzánk, valahogy variáltak évelején a csoportbeosztásokon, akik gyakorlatilag ilyen nagy mesterekkel, meg milyen világhíres Dzsobavabadúr és egyebekkel állnak fel, és hogy egyszer csak azt vettük észre, hogy valahogy az első fél évben nem nagyon sikerült, nem jött a szerencse, már a fiatal játékosainkat is sokkal komolyabban veszik, ő nekik sem sikerült úgy meglepni az ellenfeleket, és egyszerűen azt vettük észre, hogy kieső hely környékén vagyunk, aztán valahogy a második fél évben elkezdett jobban menni a játék, több szerencsénk is volt talán, és akkor végül így az utolsó fordulós győzelemmel a Nyíregyháza ellen a 7. helyen landoltunk, de minden esetre megéreztük annak a veszélynek a szedét, hogy akár ki is lehet esni. Tehát mindenképp tervezem, hogy erről tárgyalásokat folytatni, amikor már sejtjük a jövő évi költségvetést esetleg, hogy egy-két erősítés, hogy legalább ettől ne kelljen félni.
Kedves hallgatóink, a látássérült sakkválogatott a 7. helyen végzett a világbajnokságon. Magyarországot a Zámbó Zoltán, Csúri Szilveszter, Élő István, Szilágyi Sámuel és Vilics Hanna összeállítású csapat képviselte. A 9 fordulós verseny végén a 7. helyet szerezték meg. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK sakszakosztály vezetője a tőle megszokott stabilitással játszott, 9 partiból 6,5 pontot szerzett. Sütő Dávid Pelé őt kérdezte a versenyről.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is. Hamarosan jönnek a hírek, majd ismét várom vissza önöket a Svéd Asztal kínálatával.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csendem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.